Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A következő napokban beköszönt a kánikula, egyre perzselőbb lesz a napsütés, ezáltal pedig az UV-sugárzás is egyre extrémebb lesz, tudatta a Hungaromet ZRT. Kedre a déli vármegyékre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, mert a napi középhőmérséklet várhatóan meghaladja a 25 fokot, szerdára Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékre, csütörtökre pedig Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést, mert várhatóan a napi középhőmérséklet meghaladja a 27 fokot. A következő napokban várható hőhullám miatt többoldalas, a melegben betartandó munkavédelmi szabályokat ismertető tájékoztatót tett közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi irányítási főosztálya a Tárca honlapján. Orbán Viktor Brüsszelben megbeszélést folytatott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Értékelték az európai parlamenti választások eredményét, egyeztettek a jobboldallal kapcsolatos politikai kérdésekről, az állam és kormányfőket tömörítő európai tanács előtt álló feladatokról, valamint a magyar EU elnökségi tervekről. Később Orbán Viktor Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnökkel is tárgyalt, a téma az európai jobboldali erők összefogása volt. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint igazságtalan, felháborító és elfogadhatatlan az Európai Unió bíróságának ítélete, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezte Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt. Rétvári Bence hétvégén a Kossuth Rádióban azt mondta, az összeg majdnem annyi, mint a teljes kórházi adósságállomány. Magyarországon teljességgel elképzelhetetlenek a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban látott Izrael ellenes antiszemita jelenetek, hazánkban abszolút biztosított a zsidó közösség számára a békés együttélés lehetősége. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte, miután izraeli kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter szerint ez a felelőtlen migrációs politikának a következménye. Egyúttal súlyos aggodalmát fejezte ki a nemzetközi szervezetekben tapasztalható egyre erősebb Izrael ellenesség miatt. Mivel Magyarország nyitva tartotta a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, a béke érdekében készen áll a közvetítése, jelentette ki a tárcavezető hétvégén a svájci békekonferencián. Szijjártó Péter elmondta, szomszédos országként szembesültünk a háború humanitárius következményeivel, több mint 1.300.000 menekült érkezett. Ukrajna területi épségének kell alapját képeznie bármilyen béke megállapodásnak, áll a svájci békekonferencia záró közleményében. A nyilatkozatot a résztvevő 93 országból 81 írt alá, valamint az Európai Unió. A legfontosabb kimaradók között szerepel a Vatikán is. A NATO főtitkár szerint a szövetségnek láthatóbbá kell tennie nukleáris elrettentő arzenáját az ellenfelei részéről megnyilvánuló jelenlegi fenyegetések közepette. Jens Stoltenberg a The Daily Telegraph című brit konzervatív napilapnak adott interjúban elmondta, konzultációk zajlanak a tagországok körében olyan rakéták készenlétbe állításáról, amelyek jelenleg tárolókban vannak. Oroszország tudatában van annak, hogy Ukrajna hamarosan F-16-os vadász repülőgépeket és nagy mennyiségű haditechnikát kap partnereitől, emiatt az orosz hadsereg fokozta harci cselekményeinek intenzitását, írta Alekszandr Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon. Vladimir Putyin orosz elnök a héten egyébként állami látogatást tesz Észak-Koreában, valamint Vietnámban. Szeretem, megvédem mottóval indít toborzó kampányt a területvédelmi ezredekbe a Magyar Honvédség, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett, Európa békés élete felborult, az orosz-ukrán háborúban a nagyhatalmak diktálják a tempót és üzengetnek egymásnak. A magyar kormány mindent megtesz, hogy a konfliktus ne eszkalálódjon tovább, és a magyarok kimaradjanak a háborúból, mondta el. Karácsony Gergely benyújtotta a kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester választás eredményének megsemmisítését és a szavazás egész Budapesten történő megismétlését kéri, annak ellenére, hogy ő nyert. Vitézi Dávid reagálásként jelezte, a főpolgármester az új választást a lemondásával is el tudja érni. Július 1-én indul az otthonfelújítási program, közölt az energiaügyi, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítésére még kedvező feltételekkel igényelhető visszanemtérítendő támogatás és kamatmentes kölcsön. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Prazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Projekt, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamashiach Messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgetnek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben. Június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kereges Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna ének együttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Oktovoj szének együttes, a Campani Canario tánc együttes és a Szavária barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. A katona oda nézett, s látta, hogy a picinek kiesett a szájából a cucli, azért sír. Na ne haragudj, kis zsivány, mondta neki. Csak a kezemet hadd törüljen meg, de a kicsi égtelenül kezdett sivákolni. Erre ő szinte ijegységgel futott hozzá, fogta a cuccit, s a szájába nyomta. A gyerek mohon kapta be, s elhallgatott. Véresett egy kicsit, mondta a katona, s csendesen mosolygott. Nem baj, sose tudod, mitől hízol, szólt szelíden. Hát mikor én 3 napig olaszt ettem? Fanyarul elhúzta a száját, ahogy eszébe jutott a borzalmas 9 nap, mikor a doberdói hegyeken az elesett bajtársakat rakták maguk elé fedezéknek. S amikor elfogyott minden a kenyértarisznyából, egy frissen elesett olasznak a vérét szívta ki, mint a hörcsög a csirkéjét. Most megtörülte újra a kezét, s oda-oda nézett a kicsinek cuppogó arcacskájára. A zsiványa betyár kölyök, mondogatta magában. Aztán a késsel hozzáfogott kifeszíteni a szekrényt, nem ment, a vasvillát vette elő, de azt előbb ki kellett cibálni a testből, s a vér csorgott róla. Most már aztán türelmetlenül feszítette a szekrény sarka alá, s az egészet kiemelte. Megfogta, hogy le ne zuhanjon, s lármát ne csináljon. Mindjárt meglátta a barna kis vászonzsákot, amelyből tegnap kivették a bőrtárcát, a sok pénzzel. Körömmel bontotta ki a spárgát, amivel be volt kötve, nyugodtan és rendesen. Aztán a markába öntötte, ami benne volt, a nagy bőrtárca nem volt benne. Azt elvitték a vásárra. Mondta magában, s mérges lett saját magára. Egész éjszaka ezen gondolkodott, aludni se tudott. Kétszer is felkelt a felesége kérdésére, hogy mi baja, azt mondta, hogy hallom az ágyúzást. Mert csak ugyan hallotta. S hiába gondolt végig mindent, mégse tudott mindent kigondolni. Erre se számított, hogy a gyerekeket itthon hagyják, s a szomszédból hívnak hozzá egy pesztonkát. Úgy gondolta, inkább őket adják oda valakihez. Arra se gondolt, hogy az ajtó nyitva lesz-e vagy se, meg erre se, hogy a bugyellárist elviszik. Egész megvan már otthadva az eszem, mondta. A kefe vigy el. Örült, hogy mégis valami pénz van a kis szütyőben, az asztalra öntötte, s megszámlálta. Papír és ezüst pénz volt, összesen 145 forint, meg valami rajtszárok. Nem sok, mondta, s 2 10-est a lajbia zsebébe dugott, most már nem adhatja meg az egész adósságot, mert akkor megint nem marad egyébre. Meg hadd is várjon az a véng az ember háborúban adósságot kérni. Az ezüstből kivett 1 forintot, akkor bekötötte az egész pénzt a zsebkendőbe, ami az asztalon volt. Mielőtt bekötötte volna, kivett még 1 koronát is, mert itt nagy a drágaság, biztosan több kell most arra is. a zsebkendő kis csomagját összetekerte, ahogy a dohányzacskót szokták, s a kabátja külső zsebébe tette. Ezzel be volt fejezve a dolga, s most megállott némán, és újra mély szórakozottsággal nézett maga elé. Az ajtó előtt ott feküdt a kicsi lány teste, úgy hevert ott, mint egy kis kutya a küszöb előtt, ő csak nézte, nézte, s bólogatott. Ilyen kutyavilág ez a mai, mondta, aztán nagyot sóhajtott. Hát mikor a cigányszigeten bementünk, a fáról úgy ráztuk a komitácsit, mint a rohadt szilvát. A komitácsi azt jelenti, hogy szerb népfölkelő. Rotman hadnagynak a nyakát keresztül lőtték, a kezét rászorította a sebre, s az ujja közt csak úgy húgyozott a vér, meg a száján csak úgy ropogott a koponya. Így haigáltuk a levágott kezeket, meg a koponyákat, egymásra feküdtek a szerbek, meg a magyarok, aztán egymás torkát keresztül harapták. A bölcsőbe megborzult a picény. Erre föleszmélt, maga sem tudta, miféle álomból. Most, hogy már el volt végezve, zsebében volt a pénz, már nem izgatta semmi. Szétnézett, nincs-e valami tennivaló. Egy pillanatra arra gondolt, hogy a kis testeket felrakja az ágyra. Ne feküdjenek ott szegények. De hirtelen összeborzongott, és úgy érezte, a világért se tudna hozzájuk nyúlni. Gyorsan elindult, elkerülte a küszöbnél a piciny hullát, nem lépte keresztül, eszébe villant a babona, ha keresztül lépik a gyereket, nem nő meg. Kint a pitvarban oda támasztotta a vasvillát, ahonnan elvette, aztán kilépett a szabadba. Fel akart sóhajtani, hogy végre az ég alatt van, s amint a száját kinyitotta, hogy teleszélje magát friss levegővel, egyszerre bezárta, s kedvetlenül folytotta magába a mozgást. Ki csak innen még meglátják, mintha fonákul volna valami, máskor ilyen gyilkolás után büszkeségtől pattant szét a melle, most pedig gyorsan elkushatta a ház mögé, s mélyen lehajtott felsőtesttel vetette be magát a sűrűbe. Az árkon olyan gyorsan átjutott, hogy észre sem vette, aztán a sötét úton visszament a templom felé. Ahogy a kerítés mellett elment, valaki rá kiáltott. Hé, öcsém! Fakuharcan nézett oda az ismerős hangra, akkor ráeszmélt, hogy István bácsi az ásásból kiált. Na gyere már ásni! Már kerestek. Már nem megyek délig, megyek, veszek egy ásót, mert avval nem lehet ásni. Hon veszel? Átmegyek a vásárba, István bácsi. Hány óra is volt, még dolgoztam? 10, ugye? Az öreg nevetett. A katona nem merte firtatni a kérdést. Hallottam, mikor ütött. Avval tovább ment, de valahogy az a gyanú vett erőt rajta, hogy az öregnek órája van. Mintha azután nyúlt volna a zsebébe, de visszanézni nem mert többet. A falu másik részébe ment, a sár közbe, ott bement ahhoz az úrhoz, akinek a felesége adós volt 50 forinttal. Meghoztam, amit tudtam, tekintetes úr. Mondta a szikár kis öregnek, jól van. Nem tudott többet adni, csak 20 pengőt. Az öreg elvette a pénzt. Jól van. Hun szerzett maga reggel óta, magának még reggel nem volt pénze, most meg már van. A katona sötéten nézett az öreg kopott úrra, aki cinikusan járt, s kegyetlen szókkal leplezte, hogy mégiscsak sajnálja a szegény embereket. Maguk barátom azt hiszik, hogy elég kölcsön kikunyorálni a pénzt, azután majd megadja a nagy harang. Ismerem én jól az ilyenféle urakat. Meg kell egy kicsit szorongatni a gégéjüket, akkor eszükbe jut, hogy kötelesség is van a világon. S nagyot nevetett kurta döcögős hangján. Mint a huszár a kozáknak, fecsegett tovább, s egy háborús anekdota jutott eszébe. Magával nem történt valamilyen história? A katona már el akart menni, de nem akarta megsérteni az urat azzal, hogy végig sem hallgatja a beszédét. A kórágyon feküdt, két sebesült baka, az egyik a szerb csatatérről került oda, a másik az északiról. Na, azt kérdezi az, amelyik a szerb csatatéren sebesült meg. Mondja, csatszínbora, csak ugyanolyan borzasztóak azok a kozákok. Igaz, hogy torzombor nagy szakálluk van? A fejükön olyan nagy medvebőr kucsmas rettentő húj-húj kiáltással törnek előre. A katona úgy állott a mozgékony kis ember előtt, mint egy iskolás gyerek. Nehezen lélegzett és csüggett, szomorú arcán borzasztó unalom volt, míg az öreg úr ugrálását nézte, s oktató leckészető hangját hallgatta. De az öreg, akinek a keze nagyon mocskos volt, mert éppen műtrágya oldatot csinált, s a munkát hagyta abba a katona kedvéért, fás hangján tovább mondta az adomát. Hát, azt mondja, az, aki az északi harcérről jött, hát tudott testvér, így mondja, amikor először gyűjt ránk, s hangsúlyozta gépiesen, hogy gyűjt, vagy 1000 darab muszka, hát egy kicsit szorongtunk, de azután eltaláltuk a fortéjukat. Na hogy-hogy? Kérdi a másik sebesült, a szerb harctérről való, mert az még nem látott muszkát, hát örült, hogy na most meg fogja tudni a fortéjukat. Hát tudod, azt mondja az orosz földön jártas köttes katona, mármint az ilyen okos emberek szokták elárulni a tudományukat, azt mondja, hogy hát tudod, mikor gyűn a kozák, akkor az nagyot ordít. De mikor az ember beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról gyűn ki, akkor a kozák elcsendesedik. Nagyot kacagott hozzá, ahogy egészséges emberek, akik sose voltak a hasztérnek felé sem, nagyot tudnak nevetni azoknak a hasztéri adomáknak, amelyektől, ha komolyan veszi az ember, egy kicsit a hátába áll a hideglelés. Ja, de hát ezek a mai idők, teszi hozzá. Azért mondom, barátom, hogy ez a magyar ember. Ilyen huncut kutyavér van a magyar emberekbe a háborúba. Másfél ember, francia vagy angol megijedne, aztán sokat beszélne, hogy hű, az borzasztó, amilyen a kozák, nagy süvege van, meg borzasztóan ordít, mikor támad, így mondaná el egy tót, vagy olá, vagy egy sváb. A magyar? A magyar meg azt mondja rá, kitanultuk a fortéjukat. Mikor az ember úgy beleszúrja hasába a bajonétot, hogy az hátulról gyűn ki, akkor a kozák elcsendesedik. Azt megkészem az ebatta, akkor elcsendesedik. Na jól van, kedves barátom. Csak azt az egyet tanulja meg, hogy adós sose legyen. Soha adósságot, soha. Minden bűnnek a meleg ágya az adósság. Inkább koplalni, nélkülözni, dolgozni, csak adósság ne legyen. Hát, sovágó úr, ha én itthon lettem volna, akkor nem gyűlt volna az az adósság. Jó, van, na jó. Csak azért mondom, motyogta kicsit megsértődve az öreg úr, hogy nem tekintetes úrnak szólította, s megveregette a vállát a nagy fekete embernek, aztán mit sem törődve vele, sietve nekilátott a munkájának. A katona kiment az udvarról, azzal az érzéssel, hogy a pénzével együtt annyi ennek az úrnak, mint egy légy. Még köze hozzá, mit törődik ő vele, érdemes volt azért, hogy ennek visszaadjon 20 forintot? Csámpásan, kedvetlenül ballagott most hazafelé. S hát igazán olyan nagy valami az az adósság. Ennek annyi a pénze, hogy ez soha míg él, nem fogja elkölteni ezt a 20 forintot. Akkor mire neki? Akkor miért követeli annyira, hogy még a húsából is kész volna kivágni, mikor ő maga is tudja, hogy az asszonynak kellett, míg ő oda volt 26 hónapig, hogy éljen meg 3 gyerekkel, míg ő oda harcol. Még kórházakban fekszik, meg újra oda harcol. A katona sapkáját a fejébe húzza, s busa szemmel, véreres szemmel néz körül, minek éljen az ember, ha csak arra él. 26 hónapig oda ki lenni, olyan időkbe, hogy se foglyot, se sebesültet, csak halottakat csinálni. Ez a haszna, ez a vége. Benyitott a kis kapun a kis udvarra. Egy kicsi házba lakott a felesége a 3 gyerekkel. A gyerekek az udvaron játszottak a kis kocsival, kert nem volt a házhoz, csak olyan kis zsellérház volt, putriféle. Hát te minek jöttél haza? Kérdezte csodálkozva az asszony. Az ember megállott és csöndesen nézett rá. Ne beszélj sokat, ha nem gyere. Hová? Majd megtudod. És elfordította a fejét, úgy mondta, a vásárba. A vásárba? Oda. Nem szólt többet, az asszony gondolkodva nézte, ahogy bement a házba. Mit akarsz venni? Kérdezte, s utána ment. Ásót akarok venni, mert avval nem lehet ásni. Nem való az az ásó ilyen kemény földbe, mormogta. Homokra való ásónak megjárja, de ilyen földbe nem. Az asszony nem szólt, gondolta valahol két vagy egy forintot ásóra. Restelte is magát, mert eladta az ura új ásóját 20 krajcárért. A legnagyobb gyerek beszaladt, az apja térde közé futott. Édesapám! No, fiam! S megtörölte az ujjával a gyerek orrát. De a kisfiúnak kerekre nyílt a szeme. Mi van a kezén? Kérdezte. Mi? Piros, piros. Megvágta? Szólt a gyerek. Az asszony is oda nézett. Nem én vágtam meg, fiam, hanem te. Te vágtad meg a kezed, nem én. Én? S a gyerek csodálkozva nézegette a saját kezét. Az apja nem hagyta, hogy soká nézze, a nagy erős markába fogta a gyerek kicsi fekete kezét. Várj, bekötöm. A gyerek zsebébe volt egy kendő, azt kihúzta, s gondosan bekötötte vele a gyerek kezét. Ezt csodálkozva nézte, mit csinál az apja, de nem szólt ellene, mint gyerek, nem szokta az apja tettét bírálni. Elfogadta, hogy annak úgy kell lennie. Egy perc múlva már ott hagyta az apját, s újra kiszaladt. Az ember sokáig csöndesen ült, nézte, hogy a felesége szó nélkül, mintha valamit nem értene, de csöndesen engedelmesen készülődik. Persze a vásárra jutott eszébe. Ott ült a rozogó asztalnál, a kezét ott fektette maga előtt. Szeliden nézte a feleségét, ahogy csöndesen mozgott a szobában, szomorúan nézte. Reggel, mikor mentem a munkába, az úton találkoztam a vén sóvágóval. Az asszony még lejjebb hajtotta a fejét. Kérte a pénzt? Mondta gyorsan. Kérte. Mit mondtál? Hogy délig megadom. Az asszony ilyetten nézett fel. Délig? Délig. Mindjárt dél? Már megadtam. A szók lassan pattogtak el, közben csönd volt, és valami rettentő feszültség. Megadtad, mondta az asszony elfulladva. Meg, szólt lehajtva fejét az ember. Nagy bánat volt a szívében, és nagy szomorúság, de alig állotta, hogy nem mosolyogjon, ha a felesége arcát nézte. Most is mit fog szólni, ha az egészet megtudja? Csak úgy tett, mintha szomorú volna, és megtörött. Nem, az egészet, mondta később, s az asszony lassan kötözte a szoknyája madzagát. Csak 20 forintot. 20 forintot? Ismételte az asszony. 20-at. Hol vetted? Hát, Vargáék túl. Az asszony gondolkodva nézett rá. Vargáék, mondta csodálkozva, sőt, titkos ijegységgel. Azok elmentek a vásárra. Az ember intett, s nem nézett rá. Nem mert ránézni. Nem érzett semmi ijegységet és sajnálkozást, sem meghatottságot. Szerette a feleségét. De mulatott rajta, de semmibe se vette, mert csak asszony. Szerette a feleségét, érettetette. És most félt, hogy el ne mosolyodjon, mint a temetésen a koporsó mellett, mert nem illendő nevetni a nehéz komoly dolgokon. Akkor hogy adtak neked pénzt? Az ember nem szólott, kissé elmeredve nézett, aztán felemelte a fejét. Hallott, kirabult a műket, az asszony nem szólott. Úgy maradta, hogy volt, a fekete szemét ráfüggesztette az órára. Csak nézte-nézte, s nem szólott. Mikor tegnap ott voltam a napszámér, előttem vették ki a pénzt a sifonból, már akkor gondoltam, az éjszaka is azt gondoltam. Az asszony szeme fölvilágított, megértette, mi baja volt az urának éjszaka, hogy nem tudott aludni, pedig máskor úgy alszik, hogy szinte szégyen, ha a gyerek fölébred észre se veszi. De azért nem gondoltam, hogy meg kell csinálni. Csak hogy lehetne reggel aztán, hogy az öreg sóvágó olyan sokat beszélt, hogy az adósság így úgy, akkor már tudtam, hogy meg lesz. Az asszony sóhajtott nehezet kínosat. Hanem otthon hagyták a gyerekeket, meg a Szabó András jányát velük, hogy játszom velük. Az asszony csak nézett, s a szája lassan kinyílt. Az ember lassan, minden szót ritkán bakkantva kimondta, azokat muszáj volt megölni. Az asszony még mindig nem szólott, csak állott. Te erről senkinek se szólj, a szegénység vit rá, szólt az ember a példabeszéd bibliai egyszerűségével, avval felállott. Hozzá vizet, mondta kevés tűnődés után, véres vagyok. Az asszony szótalan, sokára megfordult, kiment. Akkor ő levetette a kabátot, az ingúja csupa vér volt. Levetkőzött, az inget is levetette. Most ki, mondta az asszonynak, mikor az bejött. Az asszony fogta az inget, s a ládából a másikat vette elő, de az inget egy pillanatra sem tette le. Mikor az ura jól megmosdott, törőközőt adott a kezébe, aztán az inget, a tisztát. Kivitte a vizet, s másikat készített. A tálat a konyhába tette le, addig folyton a hóna alá volt szorítva az ing, úgy volt kinn az udvaron is. Aztán hozzáfogott, s mosta az inget. Mikor az ember a csizmáját kipucolta, megmosdott, felöltözött, egészen jól érezte magát. A fésült a hajába vájta, s a tükörbe nézegette magát. Jó lett volna egy storm után ilyen mosakodás, meg a tiszta ing, mondta magában, de akkor abban a fertelmes vérbe kellett lenni egész hétig, s még megszáradt az emberen, addig debüdös. Hangosan is szerette volna elmondani, de érezte, hogy a felesége rettenetesen meg van zavarodva, s szégyelte azt mutatni, hogy ő nem érzi a bajt. Az ajtóba állott, s elnézte, az asszony milyen buzgó mossa a véres inget, különösen az ujját. Még ki is önti a vizet kétszer is, nagyon jó kimossa. Meg lesz már, szólott, mert én délután még dolgozni megyek. Az asszony megnézte a világosan az inget, nem látott rajta semmit, kiterítette a kis kamarában. A gyerekei után kiáltott. Jóska, gyertek csak! A kisfiú kicsi kocsiban húzta a legkisebbet, és ragyogott az arca. Most mindig kim vannak, pedig már csípős az idő, mert nagyon büszkék a kis szekére, amit apjuk csinált az első éjszak, amikor hazajött. Vigyázz, baj ne legyen, szólt az anyja. Vigyázz, mert nagyon verlek. Megyek a vásárba. Mit hoz? Az apa elmosolyodott. Mézes kalácsot, mondta. Csak vigyázz, baja ne legyen a kicsinek. Az asszony hirtelen felnézett rá. Az ember megértette a gondolatát. Másnál is van olyan pici, mondta kerülő szóval kis gyámoltalan Pondró. Az asszony kicsit megnyugodott, látta, hogy azt nem bántotta. Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabált a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést tetszi be a vonásokba, a testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, maga elé sötétedve haladt előre, és észesen vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból, végig a nagy utcán, kiértek a szántóföldek közé. Az út sáros volt, de nem volt mély sár. A novemberi természeten ott borongott az állandó őszi köd, a lekopasztott fák üresen, s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak, nézd csak! Az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van szembe velünk a muszi frontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén, csak ott jobban látszik a dombodát. Temán én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül. Hindernis, milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény földbe. A hindernis szó azt jelenti, hogy akadály. A grábni lövészárok. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arccal, ahogy ez a tőtés megy, úgy van a stellung, csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva, árok. Csak éppen annyi áll ki az ember feje, amennyi, hogy el lehessen látni a földeken. Vigyázz! Az a rémülten leugrott a töltéstől a belső oldalra. Olyan gyorsan is egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé. Gyere le onnan, kiáltott rá az ura. Gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak. Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván és ilyetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről, a ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta. Ahogy látta az asszony keserves csúszását, le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Berg Judit Rumini című mesének 18. részét.
Hamarosan elérjük a sárkányszorost. Negró, jelentést kérek.
Akárhogy nézem, kapitány úr, ködöt látok az átjáró fölött.
Sajnos úgy tűnik elkéstünk. A sárkány visszatért.
Mi a parancs?
Olyan közel megyünk, amennyire csak lehetséges. Aztán várunk.
Aggódom, kapitány úr. A legénység előtt nem akartam szóba hozni, de Rumini szerint errefelé van a kalózok rejtek helye. Ha sokáig itt vesztegelünk, könnyen lecsaphatnak ránk.
Talán nem merik megkockáztatni Sebestyén. A pelejárőrök szerint 4 járőrhajó cirkál a környéken.
Hajó a láthatáron!
Sebestyén, kérek egy távcsövet.
Parancsoljon! Látszik a hajó jelzése?
Szerintem ezek a kalózok. Fekete az ászlaja.
Meneküljünk?
Még nem. Egyelőre biztosan nem látnak minket, mert a hátunk mögött tornyosul egy sziklaszírt, ráadásul nekik pont a szemükbe süt a nap. Ha elmozdulunk innen, rögtön észrevesznek.
Bevárjuk őket?
Egyelőre maradunk, negró. De a puskaport és a fegyvereket hozzátok elő.
Igenis, uram. Még egy hajó közeledik.
Mit mondasz, Rumini? Hol?
A kalóz hajó mögött. Szerintem az egy járőrhajó. A kalózokat üldözi. Segítsünk neki!
Nem keveredünk harcba!
Mi ez? Lőnek?
Oda nézzetek! Kék tűzjáték! A kalózok fellőtték a kék jelzést. Induljunk gyorsan! Még eléjük vághatunk!
Mondtam, Rumini, hogy nem harcolunk.
Hát nem érti, kapitány úr. Ha a kalózokat üldözik, azért lövik fel a kék jelzést, hogy a sárkányt figyelmeztessék. Ilyenkor őket átengedi, az üldözőket pedig felfalja. Ez köztük a megállapodás.
Mire akarsz kiukatni?
Ha sietünk, előbb érünk a szorosba, mint a kalózok. A sárkány nem fog ránk támadni, mert úgy szól az egyesség, hogy az első hajó mehet, a második a zsákmány. Így mi átjutunk, mert a sárkány azt hiszi, hogy mi vagyunk a kalózok. És csak a másodiknak érkezőket kapja be. Ha a kalózok elé vágunk, ők érkeznek másodikként, és őket eszi meg.
De ha megismeri őket?
Nem fogja. Éppen azért van a jelzés. Hiszen előfordul, hogy a kalózok másik hajón érkeznek. Csak a jelzés számít.
Nagyon kockázatos terv.
Bízzon bennem, uram!
Nem is tudom.
Nincs idő töprengeni, kapitány úr. Ha nem indulunk most, nem tudunk elébük vágni, és akkor ki tudja, meddig szobrozhatunk itt. A sárkány néha hónapokig ül egy helyben.
Remélem, igazad lesz, fiam. Fiúk, horgonyt felhúzni, vitorlákat kifeszíteni, teljes széllel előre.
Igenis, uram!
Sebessén, fordulj egyenesen a szoros felé.
De akkor nem lesz elég helyem kikerülni a ködöt.
Áthajtunk a szoroson. Most!
Thank you.
kalózok bevonják a vitorlákat. Meg akarnak fordulni.
Rájöttek a cselme. Menekülni próbálnak.
Na, az már a sárkány dolga, uram. Minket biztosan átenged.
Nagyon sűrű a köd. Forduljunk vissza, kapitány úr.
Ne féljetek, a sárkány nem fog bántani minket.
Mi volt ez?
Szerintem a sárkány.
Megevett minket.
Dehogy is, a kalózokat támadta meg.
Kapitány úr, hihetetlen, de épségben átjutottunk.
Nem is olyan hihetetlen. Rumini mindjárt mindent elmagyaráz.
Hajónapló. Kelt utunk 29. napján, délután. Feljegyzi Sebestyén, első tiszt. Elképesztő szerencsével és merészséggel sikerült átkelnünk a sárkány szoroson. Rumini már korábban is beszélt a sárkány és a kalózok közti megállapodásról, amely most végül átjuttatott minket a veszélyes szakaszon. A sárkány abban a hitben, hogy a kalózok érkeznek, átengedett bennünket, majd rávetette magát a mögöttünk jövő hajóra, amelyen az igazi kalózok utaztak. A tengeri haramiákat egy pelejár űrhajó üldözte. Ők idejében elkanyarodtak. A kalózok azonban mindegy szálig odavesztek. Megkönnyebbülve, jó hangulatban folytatjuk utunkat Egérország felé. Sebestyén a kormányos.
Bandi! Gitározol ma este? Ránk férne egy kis mulatás.
Lehet róla szó, ha a kapitány nem bánja.
Miért bánná? Ez igazán nem számít rendbontásnak.
Szabad este lefekvés előtt egy kicsit zenélni, énekelni, rákcsálni.
Rákcsálni? Ugyan mit?
Mondjuk egy kis karamellás mogyorót.
Van karamellás mogyorótok?
Úgy is mondhatjuk.
Rumini, nekem azt mondtad, hogy minden pénzeteket ládára, bicskára, meg lámpásra költöttétek.
Nem is csaptunk be.
Na, elég a tréfából. Van mogyorútok, vagy nincs?
Lesz.
Honnan?
Azt bíz csak ránk.
Ha, azt már nem. Semmi kedvem bajba keveredni.
Ne aggódj már, Bandi.
500 aranyat kaptam a Pele királytól. Igen vagy nem?
Igen.
Abból futja egy kis mogyoróra. Igen vagy nem?
Igen.
Láttad a két nagy barna zsákot az éléskamrában?
Igen.
Na, hát az tele van karamellás mogyoróval.
És az a tiéd, Rumini?
Hát persze. Csak megkértem Ajtonyt, hogy vigyázzon rá.
De Ajtony lelakatolta az éléskamrát.
Na és? Van kulcsom hozzá. Tehát? Hozod este a gitárt, Bandi?
De hozom ám. Rolandnak meg szólok, hogy vegye elő a szájharmonikáját.
Mindenki a helyére!
Most rohannom kell, fiúk!
Menj csak, Bandi! Este találkozunk!
De tényleg van kulcsod a kamrához, Rumini? Mert különben ugrott a magyarólopás.
Van hát! Ide néz!
Persze! A vas csöppentő!
Ez a kulcs minden lakatot nyit a világon.
Hajónapló, kelt utunk 44. napján, kikötés után. Írja Sebestyén, első tiszt. A szélkirálynő ma délután szerencsésen megérkezett Egérvárosba. A Pelevárból hozott árut azonnal kipakoltuk, a kapitány úr már meg is alkudott rá a kereskedőházban. Összesítve az utunk, sikeresnek mondható, a nyereség mindösszesen 1250 arany. A legénység egészséges, a hangulat remek, mindenki kiválóan helytállt az út során. Kikötéskor a kapitány úr külön dicséretben részesítette Ruminit bátorságáért és nagyszerű ötleteiért, amelyekkel többször megsegítette a hajót. Hova tovább kénytelen volt újabb összeget levonni a fizetéséből, az éléskamrából eltűnt édesség és három elveszett lakat miatt. Az ifjú hajósinas nem tiltakozott. Megjegyzés? Közös megegyezéssel Rumini véglegesen elszerződött a szélkirálynőre hajósinas beosztásban, így következő Zuzmara gyarmatra tervezett utunkon is velünk tart majd.
A hajónaplót ezennel lezárom. Kelt, mint fent, Egérvárosban. Sebestyén, kormányos és elsőtiszt.
Ma este Berg Judit Rumini című mesének 18. részével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja az imádság művészetéről szóló elmélkedést.
Az imádság művészetét tanuljuk. A következő imamód az elmélkedés. Szent Lukács evangéliumának második fejezetében olvashatjuk, hogy miután a pásztorok elmentek a betlehemi barlangba, istállóba, akkor beszéltek arról, hogy mit hallottak erről a gyermekről. És ezt írja a Szentírás Máriáról, Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és elgondolkodott rajtuk a szívében. Hát ez röviden az elmékelésnek a lényege. A szívünkbe vésni, elgondolkodni rajta, vagyis ízlegetni a szavakat, megérteni, befogadni, és az életemben megélni, hogy az Isten mit is akar nekem mondani. Amit mond, azt miért mondja. Ezért, ha egyszerűen akarnánk megfogalmazni az elmékedés lényegét, az Isten akaratát keressük. Mit mond az Úr? A mi atyánkban imádkozzuk is, legyen meg a te akaratod. De ez hogyan tud megnyilvánulni? Valamilyen külső jelet látunk, vagy tudatosan elkezdjük gyakorolni, hogy a Szentírást olvasva keressük az Istennek az akaratát. Ez így néz ki röviden, hogy olvasom a Szentírást, például az evangéliumot, és hogy egy szentírási rész után elgondolkodom rajta, hogy Jézus ezt miért mondja, miért olyan fontos ez számára, nekem mit akar mondani, pedig nekem is mondja, hiszen minden emberhez szól. Mi ennek a lényege? Egyáltalán értem, hogy Jézus ezt miért mondja, vagy hogy is kell ezt megérteni? Jézus mit értett rajta? Sok kérdés előjön. Ezért először szeretném megérteni Jézusnak a szándékát és a lelkületét, és utána pedig megvizsgálom a saját életemben. Mit jelent ez? Én hogyan élem meg ezt a törvényt, vagy hogyan nem? Például az ellenség szeretet, vagy valaki megárkoz, én mondok-e áldást, vagy csúnyákat mondok rá, vagy valakit lejáratok, és akár verbálisan is bosszút állok rajta, azért, mert ezt is ezt mondta rólam. Vagy hogy az Isten ne is kérjen ilyet, hogy én ezzel az emberrel jót tegyek. Hogy vagyok én ezzel? És persze ebből sokszor feszültség támad bennem, mert az Isten szava szép, jó, de radikális is. Én pedig sokszor belül nem értem a lényeget, úgy középszerűvé tudok válni, vagy langyossá tud válni az ima életem, ezért elég ijesztő, amit Jézus mond. És úgy tűnik, hogy én ezt nem tudom megélni. Jézus olyat kér, ami lehetetlen, és azt hiszem, hogy az egyik oka annak, hogy emberek nem elmélkednek, hogy nem akarok szembesülni azzal, hogy az Úr mit akar tőlem, vagy amit akar, azt milyen szinten, milyen mélységben, milyen radikalitással. És ez a félelem eltávolíthat attól, hogy dehogy gondolkodom én arról, hogy mit mond Jézus, mit ért ő ezen. Utána szembesülnöm kell azzal, hogy én nem ezt teszem, nem is akarom, nem is tartom jónak, meg nem is fogom megtenni. De inkább ezt nem akarom kimondani, hanem csak egyszerűen félreteszem az evangélium szavait, vagy csak a felszínen értelmezem őket, és utána úgy tekintek rá, mint egy régi szövegre, több mint 2000 éves, és azóta már ez lejárt, nem az én életemre vonatkozik. Az elmékedés pedig arról szól, hogy megértve az Úrnak a szándékát, a szeretetét, a lelkületét, először befogadom az örömhírt. Azt hiszem, hogy sokan szenvednek attól is, hogy elolvasnak valamit, és utána nagyon nehéznek tűnik, vagy időnként még embertelennek is. Például, aki nem utálja apját, anyját, testvéreit. Hogy mondhat ilyet Jézus? Dehogy utálom, hát hiszen őket szeretem a legjobban. Vagy mit jelent az, hogy az Isten szeretni? Hát sokkal könnyebb szeretni például valaki a feleségét, férjét, gyermeket, unokát, sokkal közelebb van érzelmileg hozzám, mint például Jézus, akit persze szeretünk, de nem látom, legfeljebb szobrokat látok, nem úgy tudom szeretni, másképp tudom szeretni. Akkor hogy szeressem én jobban, mint a családomat? Előjönnek kérdések, és az a fajta feszültség, hogy ezt nem lehet megélni. Ilyet nem lehet csinálni, ilyet Jézus sem kérhet, ez lehetetlen. És amikor azt mondom, hogy ez lehetetlen, egyrészt igazam van, mert az Isten számára minden lehetséges. Csak az ő erejével tudok sok mindent megélni. A másik pedig, hogy lehet, hogy azt az evangéliumi részt én nem értem, vagy félreértelmezem, vagy van bennem valami értelmezés, hallottam valakitől, de az meg elég ijesztő tud lenni. Vagy például mit jelent szüntelenül imádkozni? Mondjam a rózsafűzét éjjel-nappal, de családom van, dolgozni kell, munkahelyem van, este jól lenne egy kicsit pihenni, és hát hol tudok én imádkozni? És amikor valaki ezen megbotránkozik, vagy azt mondja, hogy ne, ezt most abba hagyom, nem akarok elmélkedni, és megint mi ennek a feszültségnek az oka, hogy nem érti, nem értem ezt a szentírási részt, vagy ahogy értem, az eléggé ijesztő, ezért nem akarom ezt megtenni, de máshol sem akarok elmélkedni, nehogy így járjak, mint ahogyan most jártam. És olyan szépen lehet, hogy az evangéliumot olvasva haladni arról, hogy Jézus mit mond, és amikor imádkozom róla, nem mindig egyszerű, de mindig azt keresem, hogy mi ebben az örömhír. Hol van ebben az öröm, az Isten jósága, szeretete, hogyan aranyozza be az életemet ez is ez a szentírási rész, hogyan tesz szabaddá, hogyan ad nekem örömet. Mindenképpen, hogy kell legyen valamilyen gyümölcse, még ha először fájdalmas is. És így sokszor meg kell küzdenem szentírási részekkel, időnként hozzá is kell olvastom. Vannak például nagyon jó könyvek, amik magyarázzák akár az evangéliumokat külön-külön, vagy más szentírási olvasmányokat, és elindul egy tanulási folyamat is. Most már nem csak, hogy amit értek, értek, amiről a pap prédikál, valahogy nagyjából itt képbe vagyok, de én több erőfeszítést nem teszek. Jó van úgy, ahogy van, elég az nekem. És a keresés az már egy intenzív kapcsolatot jelent, hiszen Jézust meg akarom ismerni, és meg akarom szeretni jobban. Nem elégszem meg azzal, hogy milyen langyos az életem, hanem szeretném őt tiszta szívből szeretni. Ezért olvasom a Szentírást, és legtöbbször keveset kell olvasni. Sokszor egy szó vagy egy mondat is elég, akár egy napra vagy egy hétre, mert annyira megragad, vagy az értelmét, ahogyan vizsgálom, olyan sok ajtó nyílik meg, olyan gyönyörű virágokat hoznak egy-egy mondatok, hogy elég nekem most egy mondat, amit Jézus mond. Például, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki életem is az evangéliumét elveszíti, megtalálja ezt. Veszítsem el az életemet? Hát mit ért rajta? Ha elveszítem az életemet, semmi motivációm, belső erőm nem lesz. Akkor mit tudok én csinálni? Elmegy még az életkedvem is. Mi az, hogy az életemet adni? Mit ért ezzel Jézus? Halljak meg, tehát nem lett mindenki vértanú, meg hál' Istennek nem is akarok meghalni, meg van családom, akiket szeretnék szeretni. És amikor megbotránkozom rajta, ez annak a jele, hogy nem értem. Nem értem, hogy Jézus mit mond és miért mondja ezt számomra. És ezért veszem a bátorságot, utána megyek. Olvasok hozzá, akár megkérdezem a papot, vagy valaki, aki teológiát végzett, hogy ez mit jelent. És persze, amikor megmagyarázzák, akkor már sokkal világosabb lett, hogy ezt a szót azért használják. A görögben, a héberben ez azt jelentette, ez olyan szokáshoz kötődik. De sokszor meg kell érteni más szokásokat is, az abban, annak a kornak a lelkületét, amikor játszódik az evangélium, sok mindent meg kell érteni ahhoz, hogy értsem azt, amit Jézus mond, és persze mindig a következő lépés, hogy erről elgondolkodom, a szívembe vésem, mint Mária, és utána próbálom tettekre váltani. Például ma nem fogok pletykálni, akármi is lesz, én most ma nem fogok senkiről semmi rosszat mondani, sőt, ha valakiről mondanak, akkor azt mondom, hogy vizsgáljuk meg a másik oldalt is. Hát, ha van benne jó is. És lehet, hogy azt érzem, hogy majd szétszakadok, hogy annyira mondanám, meg annyi botrányt tudok, meg olyan sokat tudnék mondani másoknak, és most nem mondom ki, mert ez nem visz közelebb az Istenhez senkit. Ezért Jézusom, a te nevedben most csendben vagyok, és most egyfajta halál is ez számomra, főleg aki szeret pletykálni, hogy most nem tudok valamit megbeszélni, nem tudom elmondani, az emberek nem derülnek azon, amit én mondtam. De én az evangéliumot akarom élni. Mi az Istennek az akarata? És utána azt is megértem, hogy a pletyka miért olyan nagy bűn. Ferenc pápa terrortámadásnak nevezi, amit egy közösség ellen elkövetnek, amikor valaki pletykál. És megint csak morzsákat emelek ki a Szentírásból, hiszen olyan gazdagság van benne, hogy az felfoghatatlan. Azonban az elmékedés alapja a Szentírás olvasása, és az a vágy, hogy szeretném megismerni egyre jobban az Istent, az ő szeretetét, hatalmát, és szeretném, hogyha megérteném, hogy be tudnám fogadni, és meg is tudnám tenni az ő akaratát.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,
Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak